Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, pünkösd vasárnapjának ige hirdetési alapigéjét, az apostolok cselekedeteinek második fejezetéből. Az első 12 verset olvasom a következőképpen. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga nyelvén? Pártusok és médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréni mellett van, és római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanástalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el. Kedves testvérek, pünkösd az egyház születésnapja, hiszen valójában a Krisztus félők és Krisztust követők gyülekezetét a Szentlélek hívja életre, a Szentlélek gyűjti egy közösségbe, a Szentlélek teszi alkalmassá az apostolokat arra, hogy elinduljon az a missziói szolgálat, ami aztán sok-sok évszázadon és évezredeken keresztül gyűrűzve a mai napig tart, és a hitünkbe kapaszkodva a Szentlélek valóságát teszi számunkra, a Krisztust. És a születésnap, azt gondolom, hogy kimondottan alkalmas arra, hogy egy picit végig gondoljuk azt, hogy mi a mi identitásunk. Mitől válunk mi keresztényé? És azt gondolom, hogy ennek a egyébként nagy témakörnek az egyik alapvető kérdésköre az az, hogy mi az, ami bennünket összeköt. Mert hogy sokan vagyunk itt a templomban, hál' Istennek óváron hétről hétre, és én azt gondolom, hogy vagyunk itt teljesen eltérő korosztályokból és generációkból, vagyunk itt férfiak és nők, vagyunk itt teljesen más iskolai tanulmányokkal a hátterünkben, meg az előéletünkben, teljesen más munkahelyeken dolgozva, egy csomó olyan hétköznapi tapasztalatot magunkra szedve, de mi a miénk, és nem a másik. És ebből automatikusan következik az, kedves testvérek, hogyha kinyitnánk itt az igehirdetést, és lenne lehetőség arra, hogy közösségben elkezdjünk beszélgetni, szerintem egyetlen egy perc nem kellene ahhoz, hogy találjunk egy olyan témát, amiben biztos, hogy nem értünk egyet. Mert hogy különbözőek vagyunk. Mi az, ami bennünket összeköt? Lukács azt írja az apostolok cselekedeteiben, hogy gyakorlatilag a Jeruzsálemben az első pünköstkor ott lévő emberek csodálkozva veszik észre azt, hogy a galileai tanítványokat, és ez ki van emelve a szövegben, ezeknek tájszólása volt ezeknek a jézusi tanítványoknak, kedves testvérek. Amikor Péter a főpap udvarán megtagadja Jézust, akkor az egyik visszacsapás, vagy visszakérdezés Péternek pont az, hogy dehogy nem, hát a beszédet is elárult téged. Hallották Jeruzsálemben a galileai tájszólást. Ezek a galileai férfiak úgy tudnak beszélni az első pünköstkor a saját tájszólásuk ellenére, hogy mindenki érti őket. És akkor itt felsorol Lukács: hát nem számoltam meg hányféle etnikumot. Hogy lehet ez? Nyelveken szólás. Szerintem a Bibliának az egyik legérthetetlenebb csodája egészen addig, amíg ezt nagyon nyelvészeti szempontok alapján akarjuk megérteni. Ha meg összekötjük a Biblia nagy hidait vagy oszlopait egy hiddal egymással, akkor tessék felcsapni Mózes első könyvének 11. fejezetét. Ez Bábel tornya. És Bábel tornya abból indul ki, ez nem pusztán azt, annak a magyarázata, hogy miért vannak különböző nyelvek a világban, ez egy kultúrtörténeti értelmezése a Bábel tornyának. A Bábel tornya történet teológiai mondani valója sokkal te inkább az emberi lélektan mélyére tekint bele. Miből indul ki Bábel tornya? Azzal kezdődik a történet, hogy gyertek, vessünk téglát magunknak vályokból, és építsünk egy olyan tornyot, ami felér az égig. És hogyha az Ószövetség szakzsargonát egy picit ismerjük közelebbről, amit elfogadok, hogy 21. századból hihetetlenül nehéz, akkor értjük, hogy ez a felér az égig, ez annak a szép metaforikus kifejezése, hogy gyertek, másszunk fel az Istenig. Tegyük magunkat egyenlővé az Istennel, csináljunk valami olyat, amire még ő sem tudja azt mondani, hogy nem értünk fel hozzá, és nem haladtuk meg a saját teremtményi létezésünket. Ez, kedves testvérek, nem más, mint az Ádám és Éva történet új köntösbe csomagolása, ez a gőg. És a Bábel tornya történetben nem az a lényeg, hogy amikor az Isten összezavarja a nyelveket, akkor ezek a nyelvek létrejönnek, és akkor végre értjük, hogy miért beszél valaki arabul, valaki németül, valaki meg szlovákul. Nem. A Bábel tornyának az igazi, lényegi, mondani valója ott van, hogy félbe marad az építkezés. Miért? Mert az Istenhez felérni akaró ember összezavarodik, és nem érti meg a másikat. És a nem értésből, az egyet nem értésből konfliktus lesz. És megszűnik az összhang, nem tudnak együtt működni és együtt dolgozni. És azt gondolom, hogy ez egyébként az emberi lélektannak egy nagyon mély pontjába nyúl bele. Amikor a magam igazát hajtom, akkor nagyon vak vagyok a másik igazára. Amikor beállunk a kis vélemény buborékjainkba a 21. században, akkor hihetetlenül süketté leszünk a többi vélemény buborékra. És innentől kezdve megszűnik az egyetértés, és az egyetértés hiányában elindulnak azok a konfliktusok, amik lehet, hogy csak verbálisak, lehet, hogy aztán egy idő után fizikálisak lesznek, amik elkezdenek bennünket elválasztani és elszeparálni vezérideológiákkal, filozófiákkal, a nagy, megmondó emberek hangos narratíváival, és egész egyszerűen azon vesszük észre magunkat, hogy hihetetlenül profik vagyunk abban, hogy hogyan ne értsünk egyet. Mi történik akkor, amikor a lélek kiárad? Megszületik az egyetértés. Miért? És itt még ne kanyarodjunk a pünkösdre. Egy picit nézzük meg Jézus 12 tanítványát közelről, szintén kortörténeti szempontból. Mert Jézus 12 tanítványa gyakorlatilag a korabeli zsidó társadalmat majdhogy nem leképezte. Nem 100%-osan egyébként, szadduceust nem találunk közöttük, prozelitát sem, de úgy nagyjából a Jézus korabeli társadalmat leképzi ez a 12 ember. Aztán Pál apostollal megjönnek a farizeusok is. Ebben a 12 emberből, vagy emberben tudjuk, hogy voltak halászok, ami a korabeli közember, a korabeli kisember, egyszerű kétkezi munkából élő, a családját kétkezi munkából fenntartó emberekről beszélünk. Tudjuk Mátéről, hogy vámszedő volt. És ez már egy fontos információ, mert a római birodalom megszállás alatt tartotta ebben az időben Izraelt, és a vámszedők azok a karhatalmat szolgálták ki, de zsidók voltak. Kollaboránsok. Olyanok, akik zsidó létükre a megszálló karhatalomnak dolgoztak, egyébként egzisztenciális motivációból hihetetlenül jól kerestek. Az ókori viszonyok között hihetetlenül felvitte az Isten a dolgukat, cserébe csak annyit kellett tenniük, hogy kiszolgálják azt a hatalmat, ami megszállta ezt az országot. És velük szemben nagyon izgalmas, hogy a 12 tanítvány között ott van Simon, aki olyan, hát olyan hallgatott karaktere egyébként az evangéliumoknak. Nagyon nem találkozunk azzal, hogy Simon nagy eszmefuttatásokat, vagy Simeon nagyon nagy eszmefuttatásokat végzett volna. Ne keverjük össze Péterrel. Róla megengedzik az evangéliumok, hogy zélóta volt. Mert hogy a zélótákról meg azt kell tudni, hogy ők a korabeli terroristák voltak. hoztak magukkal egy hosszabb pengélyű tört, ez volt az éló, amit azért hoztak maguknál, mert könnyen el lehetett rejteni mindenféle ruha alatt, bár elő lehetett kapni, és az ő terrorakcióik Izrael szabadságáért arról szóltak, hogyha megláttak egy római honpolgárt, a megszálló hatalom bármely emberét, legjobb esetben egy katonát, egy legionáriust, akkor gyorsan oda mentek és megkéselték. És hogyha túlélték és el tudtak szaladni, akkor túlélték, ha meg közben jött az erősítés és őt leszúrták, akkor leszúrták. És nem ijedtek meg egyébként a vámszedők megkéselésétől sem. Ott van Jézus 12 tanítványa között. Az egyszerű közember, aki nem igazán tud mit tenni a megszállás ellen, de valahogy meg kell élnie, mert a gyerek elé a kenyeret kell rakni az asztalon. Ott van a kollaboráns, aki kiszolgálja ezt a hatalmat, és ott van a terrorista, aki lázad ezen a hatalom ellen. Ez a 12 ember magától nem ül egy asztalhoz. Az utolsó vacsorán ott vannak. Jézussal 3 évig ott vannak. Miért? Mert az alászállott ige, a Krisztusban testé levő ige, az egész egyszerűen mindenkit kiemel a maga vélemény buborékjából, mindenkit kiemel a maga igazságának a vérgőzös hajtásából, és arra az igazságra emeli fel mindenkinek a tekintetét, ami valóban igazából meghatározza az emberi létezésünket, és ez egy teljesen más hozzáállás, mint amit a világ magától generál. Nem írják le az evangéliumok és az apostolok cselekedetei, hogy a zélóta meg a vámszedő egymás torkának ment volna. Emberi viszonyok között ez a kiszámítható végkimenetel. A Krisztusban újra fogalmazott viszonyokban meg a megbékélés. És akkor most kanyarodjunk rá a Szentlélek kitöltődésére. Mert valójában az történik onnantól kezdve, hogy a pünkösdben mi kapjuk a lelket, hogy az Atya fiú lelke által bennünket az Isten hitre vezet, megtéréshez vezet, és onnantól kezdve folyamatosan megtart a hitünkben, folyamatosan megtart bennünket a Krisztusban, Krisztusra figyelésünkben, a megszentelődés folyamatában is változtat bennünket. És hogyha hagyjuk a léleknek, hogy ezt a lelki munkát elvégezze, akkor egyszer sem kiderül minden hithű keresztény ember számára, hogy annyira másodlagos az, hogy mi nem értünk egyet amellett, hogy egy a Krisztusunk, hogy nem foglalkozunk vele. És ezt én nagyon fontosnak tartom. Sokszor jut eszembe János evangéliumából Jézus főpapi imádsága. Én azt gondolom, hogy ha a Bibliát úgy fogjuk fel, mint egy nagy kódot, ami nem tudom, mondjuk, mint egy enigma kódot, akkor a főpapi imádság egy nagy kódfejtő kulcs ehhez. Nincs arra lehetőség, hogy most az egész 17. fejezetet felolvassam, egy-két verset hadd ragadjak ki ebből a főpapi imádságból. De nem értik könyörgök csupán, mármint hogy a tanítványaiért, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, én bennem és én te benned, ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. És akkor ehhez még egy Jézusi mondatot tegyünk hozzá, arról tudja meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Agapé szerinti szeretettel, az Isten szeretetével. Miért vagyunk mi egyek? 2000 év távlatából, adott esetben felekezetekbe törve, eltérő világnézetekkel, eltérő gondolatokkal, véleményekkel, tapasztalatokkal, az ismert univerzum egymástól egyébként teljesen különálló és távoli pontjait képviselve. Mert egy az Isten. És a Bibliának van egy másik nagy mondani valója. Mi magunktól egységbe állni nem fogunk tudni. Próbálkozunk ezzel, és nem mondom, hogy ideig, óráig nem megy. De teljesen mindegy, hogy milyen vezér ideológiát találunk ki az egység megteremtésére és megkovácsolására, az ideológiai határmesdéken előbb-utóbb megjelennek a repedések, és előbb-utóbb minden nagy közösség darabokra szakad. Ez igaz. Nemzetre, hazára, mindenre. Vannak rendszerek és struktúrák, amik kibírnak talán több száz évet. Az ezer éves birodalom az csak egy álom emberi viszonyok között. De a Biblia nagy mondani valója az az, hogy a bűn az nem csak tettek, nem csak gondolatok, nem csak érzelmek sora, amikre rá süthetjük a bűnös bélyeget, hanem azt mondja a Biblia, hogy a bűn egy állapot. Az Istentől való elszakadásnak az állapota. Amiből következik az, hogyha a teremtmény nincsen összhangban az ő teremtőjével, akkor árok van közte és a teremtője között, és innentől kezdve árkokat és szakadékokat képzünk egymás között is. És a krisztusi megváltásnak a lényege az az, hogy nem mi törekszünk többé fel bűnös emberként a bűntelen Istenhez, hanem a bűntelen Isten jön, hogy bennünket egyé tegyen saját magával, egyé tegyen egymással, megteremti az egységet az ő igazságában, ami nem a mi igazunk, nem a mi értemünk, nem mi munkáltuk ki, ő adja nekünk innen kegyelemből, megigazít, és utána ez a megigazulás, ez elkezdi feltölteni az emberi szakadékainknak az árkait. Kedves testvérek, miért vagyunk mi egyek? Mert egy az Isten. Hihetetlen polarizált világban vagyunk, és én azt gondolom, hogy ennek a polarizált világnak egy ellenszere van. 2000 éve a Szentlélek bekapaszkodás, a Krisztus megváltásának a keresztje. Imádkozzon! Urunk Istenünk, kitárjuk előtted szívünket, és téged kérünk arra, hogy ragadj meg bennünket, szent lelked kegyelmével. Térj magadhoz, és vezess bennünket a megszentelődés útján. Amen.